Márk evangéliumából olvasom Istennek igéjét. A múlt heti történet közvetlen folytatása, amit most fel fogok olvasni. Ugye múlt héten az 5000 ember megvendégelése volt az alapigénk, ugye amikor Jézus az 5 kenyérrel és a 2 hallal jól lakat több ezres tömeget. És közvetlen ezután, hogy mi történik, ezt hallgassátok meg Márk evangélium a 6. részéből, a 45. verstől az 52. versig olvasom az igét. Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bécsajda felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután pedig elbocsátotta őket, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor látta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert szembefújt a szél, hajnaltájban elindult feléjük a tengeren járva, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértett, és felkiáltottak, mert mindjárt látták őt, és megrettentek. De ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta neki, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szer fölött csodálkoztak magukban, mert a kenyerekből még nem okultak, és a szívük kemény maradt. Kedves testvéreim, az apostolok szemtanúi voltak az Úr Jézus Krisztus csodáinak, és mégis azt írja itt Márk, itt ennek az ige szakasznak a végén, hogy a szívük kemény maradt. Látták közvetlen közelről Jézus csodáit, és mégis a szívük kemény maradt. Ez az egyszerű történelmi megállapítás, ez mélységesen megaláz minket, de ugyanakkor meg is vigasztal. Megaláz, mert az apostolokban önmagunkra ismerhetünk, hát legalábbis azok, akiknek van valamelyes önismerete. Számtalan jelet, számtalan csodát tett velünk is az Isten, megvédett veszedelmekből, íme most is itt vagyunk, élünk, féltünk a betegségtől, és felépített minket, tehát számtalan jelet tett és csodát az életünkben, és a szívünk mégis kemény maradt. Megaláz minket ez az ige, mert leleplez, hogy ilyen az ember, ilyenek voltak az apostolok, és ilyenek vagyunk mi Jézus mai tanítványai, követői. Azóta is ilyenek maradtunk, hogy kemény a szívünk, vagy ha lágy is volt, de visszakeményedik a szívünk sok esetben. De nem csak megaláz ez az ige, hanem ugyanakkor meg is vigasztal, mert arról beszél, hogy milyen türelmes az Isten a kemény szívű emberrel, a kemény szívű gyermekeivel szemben, milyen türelmes az Isten. Kemény maradt a szíve az apostoloknak, de azért Jézus nem taszította őket el magától. Jézus Krisztus addig halmozta, addig ismételte a csodákat az életükben, amíg lassan-lassan ez a kemény szív, ez összetört, meglágyult, formálható lett. És ebből azt a vigasztalást vehetjük, hogy bár a tulajdon szívünk nagyon sokszor hitetlen, kemény, makacs szív, de az Isten így is a magáénak tekint minket. Új kegyelmet ad a régiekhez, újabb és újabb kegyelmet, és a végén mégiscsak Isten lesz a győztes. Nézzük meg egy kicsit közelebbről is, hogy mit jelent ez a kemény szív. Először 2 képet szeretnék használni, amely ezt a dolgot bizonyos szempontból megvilágítja. Az első kép, azt magából az új szövetségből, sőt a görög szövegből, az új szövetség görög szövegéből veszem. Az a görög szó, amely itt áll, hogy kemény, a szívre, amit alkalmaz, hogy kemény, az a nyelvtudósok szerint eredetileg a vulkánikus kőzetet, a láva követ jelenti, amelyik a kráterekből kiömlött, és amikor kiömlött, akkor még forró, lángvörös, tűzvörös és folyékony volt, és aztán a levegőn megkeményedett. Megkérgesedett először, kihűlt, és megkeményedett, kőzet lett. Hát már önmagában ez, hogy ilyen kifejezést használ az Új Szövetség az apostolok kemény szívére, már önmagában ez rengeteg tanítással van tele. Amíg tűz volt, forróság volt abban a kőzetben, addig az élt, addig hajlítható, formálható volt, és amint a tűz kialudt, megkeményedett. Alakíthatatlan, csak összetörhető, kemény kővé lett. Hát ez már utal a lényegre, hogy volt valami a szívünkben, valami tűz, valami melegség, valami élet, és amíg az a tűz benne volt a szívünkben, addig az formálható volt. Aztán eltűnt a tűz, a szív megkeményedett, és csak összetörni lehet. Amelyik szívből valami égi tűz, mennyei tűz elszállt, az bizony kemény szív lett. Ez van ebben a görög kifejezésben. A második kép a természeti életből való. Megfigyelhettétek, hogyha egy fáról egy ágat letörünk, akkor még van benne életnedv abban az ágban, vagy veszőben, gajban, és hajlítható az az ág, de napok, hetek múltával megszárad, kiszárad, eltávozik belőle a nedvesség, és egyre keményebbé, merevebbé, hajlíthatatlanabbá, törékenyebbé lesz. Amíg viszont valami életnedv kering benne, addig hajlítható, és amint ez az életnedv eltűnik, megkeményedik. Ebből a képből szeretnék most tovább indulni, tovább lépni. Ha ezt a hasonlatot vesszük, akkor ebben két elem van. Abban a levágott vesszőben van szilárd elem, annak a vesszőnek a, hogy úgy mondjam, a biológiai szerkezete, a rostjai, és a többi, a sejtek kemény része, és azt átjárja, ezt a szilárd szerkezetet átjárja valami életnedv, azt táplálja, növeli a szilárd szerkezetet. Valami folyékony, valami lágy éltetően átjárja a szilárd szerkezetet, és a szilárdnak és a lágynak ez a kettőssége, ez a dialektikája, ez adja az életét. És ez igaz a mi belső életünkre is. A belső világunkban is vannak szilárd elemek, egészséges esetben, és kell, hogy legyen valamilyen lágy elem, ami átjárja ezt a szilárd elemet, élteti, növeszti. És sokszor az a mi életünknek a baja, hogyha ennél a képnél maradunk, hogy a szilárd részek túltengenek, és hiányzik a lágy rész, eltűnik, kiveszik, elpárolog valahogyan az a lágy rész. Megpróbálom elmondani, hogy mit jelent ez a kép az én gondolkozásomban, mi az életünknek a szilárd része, és mi a lágy része. Két szót mondok, és akinek van füle a hallásra, az mindjárt érti. A szilárd rész, ami belső világunkban, az a gondolkodás, a számolás, a méricskélés, az exakt, a bizonyos, ez a merev rész. Kétszer kettő az négy. A lágy része pedig a belső életünknek az a bizalom. Gondolkozás és bizalom dialektikája egysége teszi az életet fejlődő képessé és egészségessé. És hogyha ezt a két szót mérlegeljük, gondolkodás és bizalom, akkor arra jövünk rá, hogy bizony a gondolkodás, a töprengés, a számolgatás, a számítgatás az túlteng az életünkben, és sorvadóban van, vagy talán el is sorvad sokszor a bizalom. Hát ezt látjuk ennek a történetnek a közvetlen előzményeként, ugye az 5000 ember megvendégelésénél is, hát ott csak úgy peregnek a számok, hogy 5 kenyér, 2 hal, 5000 ember, illetve 5000-en voltak csak férfiak, és Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy adjatok ti nekik enni, akkor elkezdenek azonnal gondolkodni, töprengeni, számolgatni, számítgatni, hogy most mit csináljunk, már késő van, este 8 óra van, vagy 7 óra van, most ilyenkor már zárva minden, vagy ha találunk is valami helyet, akkor mennyi pénzre lenne szükség, 200 dénár talán össze tudunk szedni, de hogyha abból vásárolunk, még akkor is, hát mi az ennyi embernek, tele van számokkal, számolással, számítgatása. Eszük ágában eljut, hogy Jézus mire hívja őket, mire hívja ki őket ezzel. Hogy adjátok a számítgatást, mert elég lesz ez. Ha van bizalom, van hit, nem kell itt számítgatni. Pedig a bizalom az az éltető elem, aminek át kell járni a szilárd részt is. Hiába való a gondolkozás, ha valami módon a bizakodásnak a nett keringése nem járja át. Most gondoljunk Jézus Krisztusra. Ő merte magáról azt mondani, hogy én vagyok az élet. És valóban az életet, az elveszett életet, az isteni életet hozta el a számunkra. Ez jelent meg benne. De hogyha ebben a kettőségben szemléljük az ő közöttünk való forgolódását, akkor azt kell mondani, hogy éppen ezt hozta közénk, ami kivezett az életünkből a bizalmat. Mert ő rábízta, teljesen rábízta az életét a mennyei atyára. Fenntartás nélkül, teljesen végigélte előttünk az életet, és megmutatta, hogy emberek, milyen szép az élet, hogyha ott van a bizalom, a mennyei atyában való bizalom is, és bennetek emberekben való bizalom is. És Jézus Krisztus az életnek ezt az elveszett elemét hozta, ami hiány mi kínlódunk, és szinte pokollá tettük az életünket. Azt, hogy bizalom, lehet úgy is mondani, hogy hit. Mert a hit leglényegesebb eleme az, hogy bizalom valakiben. A bizalom az az éltető erő, aminek át kell járnia a gondolkozásunknak a szilárd szerkezetét. És ha a gondolataink közül, vagy a gondolataink körül hiányzik a bizalomnak ez a neft keringése, akkor a halál állapotába, a halál merevségébe, kemény szívűségébe jutunk. Hát ugyanakkor értsük meg azt is, hogy persze nehéz ügy ez a bizalom, nem megy ez a bizalom, és meg is lehet magyarázni, hogy miért nem megy, vagy miért olyan nehéz. Az ember kiemelkedett az állatvilágból, fölébe emelkedett messze azzal, hogy elkezdett gondolkodni. Igen, nagy ajándék a gondolkodás, de veszedelmes, éles, hegyes szerszám. Amint elkezd gondolkodni az ember, a gondolata a jövőre is irányul, nem csak a környezetére. Holnap, jövő, halál, a gondolat újra és újra előre szalad, oda, hogy mi lesz, ja Istenem, mi lesz, és fürkészi a jövendőt. Igen, de a jövendő az tele van bizonytalansággal. És megjelenik a kín az ember életében. A gondolkozás hozza a kínokat, mert tapogatja a jövendőt. De nem tudja megragadni, mert bizonytalan a jövendő. És erre a gondolkozás nem tud más javaslatot tenni, mint hogy hát akkor biztosítsd be magadat, szerez sok pénzt, akkor a jövendő nem olyan veszedelmes. Élvezd gyorsan az életet, mert hát a jövendőt már nem ad majd neked semmi örömet. Érezzük, hogy szinte belehajszolja a gondolkodás az embert a félelembe, meg ilyen önbiztosító kísérletekbe, és különös ördögi körbe kerül az ember, mert minél több biztosítékkal akarja körülvenni magát, annál rosszabbul érzi magát. Ez egy ördögi kör. Úgy veszítette el az ember az életet, hogy a gondolkodása kifinomult, tagolt lett, nagy teljesítményekre képes, arra képes például, hogy megölje a másik embert, és minél kifinomultabban ölje meg a másik embert. Hát régen még elég volt egy bunkós volt, vagy egy kőbalta, hát most már ennél kifinomultabb módszereink vannak arra, hogy likvidáljuk azokat a személyeket, akik nem megfelelőek a környezetünkben. De annyira kifinomult a gondolkodás, annyira gazdag lett, hogy képes a sírba hajszolni az embert. És ennek a megkeményedett embernek hozta Jézus az életet, hogy mikor azt mondja, amit a tanítványoknak is itt a mai igényben, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Úgyis, ha arra tesszük a hangsúlyt, hogy én vagyok, úgyis jó. Meg ha arra tesszük a hangsúlyt, hogy én vagyok, aki voltam és leszek, én vagyok most itt veletek, úgyis nagyon sokat mond ez az igen. Csak ez, ego eimi, én vagyok, mondja Jézus. hozta azt az elemet, amit elveszített az ember, hogy bízzatok, és azért bízhattok, mert én vagyok. És mert én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tudomásul kell venni, hogyha a bizalom kiesik az életünkből, akkor igazából az élet maga esett ki az életünkből. Élni nem lehet másként, csak ha az ember megtanul bízni. Ez Jézus szolgálata mi felénk. Ma is erre akar elsegíteni minket, hogy jobban bízzunk. De hát éppen a tanítványok példája mutatja, hogy milyen nehéz ez. Ott volt a kenyércsoda, nem tanultak belőle. Ott volt a viharos tengernek a lecsendesítése korábban, és megmaradt a szívük keménynek. A félelem, a bizalmatlanság, a reszketés a jövőtől, a jelentől is már is a jövőtől. És itt mélyül el igazából ennek az igének az üzenete, hogy nem könnyű, kegyetlenül nehéz a bizalom, éppen azért, mert a gondolkozás annyira kifinomult, és abban babonás módon hiszünk, pedig nem jó a gondolkodásunk, ha a bizalom nem élteti, nem segíti. Gondoljunk ilyen egyszerű dolgokra, hogy az életben mennyire kénytelenek vagyunk hinni, amikor leülünk ebédelni, akkor nem veszünk elő bizonyos kémiai ellenőrző felszereléseket, hogy jaj, nincs-e megmérgezve az étel. Nem kezdjük el vizsgálgatni kémiailag azt az ételt, hanem elkezdjük kanalazni. Vagy gondoljuk el, hogy mi lenne, hogyha valaki mielőtt felszállna a buszra, azt mondaná a buszvezetőnek, hogy még ne induljon el, mert én még előtte meg akarom kopogtatni a kerekeket, meg légnyomást akarok mérni, meg le akarom ellenőrizni a gyertyákat, hogy minden rendben van-e, és majd utána induljon el. Mit szólna ez a volán, hogyha minden utas, mielőtt felszállna, ezt csinálná? Hát ez egy életképtelen dolog, hát soha nem menne 2 métert sem az a busz, mindenki gyalogolhatna. De az élet rákényszerít bennünket a bizalomra, és aki mégis bizalmatlanul akar élni, az maga teszi nehézé az életét. Gondoljunk a fiatalokra, amikor párválasztásra készülnek, vajon azt cselekszik jól, aki kiszemel magának valakit, és elkezdi kipróbálni? Én most rengeteget hallom, hogy hát előbb hát kipróbáljuk. Kipróbáljuk a kapcsolatot, mert ha nem működik, akkor nem fogjuk összekötni az életünket. Kipróbálja vasárnap, kipróbálja hétköznap, kipróbálja reggel, bocsánat, de kipróbálja éjjel. Na jól van, akkor megkötjük a házasságot. De mi lesz az ilyen házassággal? Ami eleve a kísérletezésre épül, az már eleve garantáltan tönkreteszi a dolgokat. Sőt, a bizalmatlanság az szinte kiváltja a rossz indulatot és a bizalmatlanságot. Ha például én egy kutya felé megyek, és eleve az van bennem, hogy az a gonosz dög ez engem meg akar harapni, és akkor veszek egy bunkót a kezembe, és azzal elkezdek handabandázni, akkor biztos, szinte biztos, hogy az a kutya meg fog engem marni. Mert a bizalmatlanság felingerelte, és a harc elkezdődik. De ha egy derűs, egyszerű simogatással vagy jó szívvel közelednék, hát akkor az esetek nagy részében azt látnám, hogy a farkát csóválja a kutya, és a kezemet nyalja, és hogy megértenénk egymást. Nem véletlen, hogy az állat így viselkedik, az ember is így viselkedik. Így reagálunk. Bizalmatlanságra bizalmatlansággal, bizalomra pedig bizalommal. Tegnap Beával megnéztük a Király beszéde című színdarabot. Remek mű, mindenkinek ajánlom. Az is bizonyos értelemben erről szól, hogy a bizalom az milyen csodákra képes. És az egész világszerkezet így viselkedik, nem csak az állatok, nem csak az emberek, az egész világszerkezet, Isten úgy rendezte be még az élettelen világot is, hogy aki gyermeki hittel, szabadsággal, örömmel veti bele magát az életbe, az emberi társadalomba, akinek a szívében ott van ez a gyermeki bizalom, amit Jézus hozott, az nem csalja meg a világ mindenség, az emberek sem. Megfordítva, igenis Isten úgy szerkesztette ezt a világot, hogy aki kemény szívvel jár ebben a világban, aki bizalmatlanul akar élni, annak az egész világ mindenség ellene fog támadni. És lépten nyomon majd becsapják, azt fogja tapasztalni, visszaélnek az állítólagos jóságával. Aki jó szándékkal, bizalommal megy bele, az jó szándékot, szeretetet arat a vetésért. Aki mindig csak a gyanúsítgatásnak, a megvetésnek a rossz konkoly magvait hinti, az konkolyt fog aratni. És Jézus azért jött, hogy ebből a merev görcsből kioldjon minket. Bízzatok a mennyei atyában. Ismeretlen a jövendő valóban. De az atya kezében van a jövő. Jó helyen van az életetek, mivel jó helyen van a jövendőtök. Az ige becsületesen elmondja, hogy bizony az apostolok is így voltak, sok csoda után is kemény maradt a szívük, alázzuk meg magunkat, hogy bizony ilyenek vagyunk mi is. Ilyen vagyok én is. Mennyi jót tett az Isten, és még mindig félek a holnaptól, még mindig bizalmatlan vagyok a családom tagjaival, az egyházammal, az Istennel szemben, és ma délelőtt ezt akarja leleplezni közöttünk Jézus Krisztus, arra hívogat, hogy ezt a másik elemet, ami igazán életét teszi az életet, ezt fogadjuk be az életünkbe. A gondolkozásunk szilárd szerkezetét járja át valami Isten melege, éltető, hit, bizalom, és akkor más lesz az életünk. Befejezésül még egy kedves történetet hagy mondjak el, amire emlékszem így az olvasmányaimból. Állítólag Napóleonnal történt, hogy amikor egy díszszemlét végignézett, lóháton vonult el a sor előtt, akkor egyszer csak megbokrosodott a lova, ágaskodni kezdett, majdnem levetette a nagy hadvezér, és erre az egyik közlegény kiugrott a sorból, oda futott, elkapta a kantárt, és lecsendesítette a lovat. És akkor Napóleon odafordult ehhez a közlegényhez, és azt mondta neki, hogy köszönöm, kapitány. És akkor erre tudjátok, mi volt a válasz? Az, hogy ez a közlegény vigyázba vágta magát, és azt mondta, hogy melyik században felség. Ez egyből levette. És akkor ő azt mondta, hogy a testőrségnél. És visszament azzal, hogy ő abban a pillanatban kapitány lett. Na most ez nálunk, hogyha mi Istentől ilyen bizalmat kapunk, vagy ilyen kiváltságot kapunk, mi vajon erre így reagálnánk? Gondoljátok el, hogyha az a paraszt gyerek az eszére hallgat, csak az eszére, nincs ott a bizalom, akkor azt mondja, hogy de hát felség, hát tévedni tetszik, hát én egyszerű közkatona vagyok. Ha a száraz tényekre figyel csak, azokat veszi alapul, mi lett volna akkor? Nem lett volna belőle kapitány. És állandóan ebben a furcsa helyzetben vagyunk. Amikor Isten azt mondja, hogy jól van gyermekem, akkor erre azt mondjuk, hogy de Istenem, hát tévedsz, hát én nem vagyok a gyermeked, én csak egy szegény, bűnös ember vagyok. Isten megbízik bennünk, és azt mondja, hogy jól van gyermekem. Elbuktál, kelj fel, verd le a port a ruhádról, és menj tovább. Gyermekem vagy akkor is, amikor elbuktál, gyermekem vagy a tehetetlenségedben. Ma bátorodjék meg a szívünk, hogy igen, Isten gyermeke vagyok, és fogadjuk el az ő meghívását az ő asztalához, az ő szeretetéhez, és úgy járjunk ebben a világban, mint az ő gyermekei. Higgyük el, hogy azok vagyunk, és ez a hit, ez a bizalom, és ez az, ami éltet. Amen.